Mennyei atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked azt a nagy kiváltságot, hogy az Úr Jézus szent nevében összegyűlhettünk a te szent arcod előtt. Hűséges Istenem, emberek vagyunk, és szükségünk van a te kegyelmedre és a te segítségedre. Tisztíts meg minden egyes szívet, vegyél el tőlünk minden olyan gondolatot, amely nem te tőled jön, vagy nem állhat meg te előtted. Hadd legyünk összegyűlve igazságosságban a te színed előtt, szent tiszteletből és áldásait, válaszait, szavad és akaratot kinyilatkoztatásának az elvárásával. Imádkozunk mindenkiért, aki jelen tud lenni, mindazokért is, akik nem lehetnek itt. Imádkozunk a te egész népedért, a vérrel megvásárolt sokaságért, minden megváltottakért. Hűséges Istenem, egyesíts te őket, hozd őket a te jelenlétedbe, és nyilatkoztasd ki újra, vagy még egyszer erős karodat. Legyen, hogy az Úr jobbja fel legyen emelve ma délután is, vagy felmagasztalt legyen. Adjon győzelmet mindazoknak, akik hisznek, mert a hit maga a győzelem, az a győzelem, amely legyőzte a világot. Köszönjük neked a felolvasott ígét, Isten kegyelme nyilvánvalóvá vált számunkra, Isten kegyelmét, amelyet megtapasztalhattunk. Ó Istenem, köszönjük neked ezt! Hadd valósuljon meg most bennünk és általunk a többi rész is. Előtbe helyezzük ezt az összejövetelt. Légy velünk, és áldj meg minket az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaltok helyes. Teljes szívemből szeretnélek üdvözölni benneteket mindnyájatokat. Természetesen lehet ez fordítva is. De hiszen mindannyian otthonosak vagyunk, és mindannyian látogatóban vagyunk. Mindannyian zarándokok vagyunk ezen a földön, és keressük a jövőbeni otthonunkat, amiről tudjuk, hogy már is készen áll, és vár ránk. Jelenleg még a földön vagyunk, de hamarosan lehetséges, hogy már a dicsőségben leszünk. Ha arról beszélünk, hogy az Úr hamarosan eljön, különböző válaszokat hallunk vagy kapunk. És most beszélgettem valakivel Jamaikában is erről, és a válasz így hangzott. Már évszázadok óta mondják ezt. A nagymamám is ezt mondta már, az anyám is ezt mondta, és most tőled is ezt hallom, hogy az Úr hamarosan el fog jönni. És a válasz, amit erre adhatunk, nagyon egyszerű, a Szentírás szerinti, mindennek megvan a maga ideje. És ha a mi testvéreink és a testvérnők az ő idejükben nem várták volna az Úr eljövetelét, akkor nem lennének ott a dicsőségben, amikor bekövetkezik a végérvényes tökéletességre jutás. Ez egyszerűen Isten előfeltétele és ajándéka is, ha az emberekben már földi zarándoklatuk során megvan az a sóvárgás, hogy az Úrral együtt lehessenek. Ez csak azt bizonyítja, hogy oda is tartoznak, hogy az otthonuk ott van, és hogy csak arra pillanatra várnak, hogy bekövetkezzen, vagy megtörténjen. Ezt azonban nagyon a szívemen viselem. Mi nem szégyeljük ezt az isteni ige üzenetet. Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy ezekben a napokban, amikor bizonyossággal mondhatjuk, ahogy János írja, tudjuk, hogy a világ rossz állapotban van, de mi Istenből vagyunk, és aki Istenből van, az hallgat ránk. Pontosan azért, mert Isten igéjét hirdetjük. És éppen ezért viselem a szívemen azt, hogy ismételten nyilvánosságra hozzuk ezt az isteni íge üzenetet. A világ vár valamire, mindenki nagy várakozásban van, csak éppen nem tudják, hogy mi fog következni. És nekünk megadatott az a kegyelem, annélkül, hogy elbízakodottak lennénk, hogy bepillantást nyerhettünk Istenünk üdvösségre vezető tervébe. Ez egy leírhatatlan kegyelem, amiben részesedtünk, és képesek vagyunk bibliai, prófétai módon osztályozni a világszerte lezajló eseményeket, és tudjuk, hogy lassan, de biztosan elérkeztünk az utolsó idők végső szakaszába, és hogy az utolsó és végérvényes dolgok elkezdődnek, és végbe mennek a maguk módján. Amennyiben Isten kegyelmet ad nekünk, szeretnénk, ha részesei lehetnénk mindennek. Tudjátok, hogy politikailag szinte semmilyen megjegyzést nem teszünk, de vallási szempontból annál inkább. És engem nem hatott meg annyira, ami Líbiában történt, mint az, ami Rómában történt 13-án a zsinagógában. És a szállodai szobámban ezt élőben megfigyeltem a tévében, pedig nem szoktam gyakran tévét nézni. És hálás vagyok Istennek azért, ritkán kapcsolom be ezt a dobozt, mert egyszerűen nincs rá időm, és egyáltalán nem is kedvelem. De az események érdekében megtettem. És ti nem hisztek el, hogy hogyan fejlődnek ott a dolgok, és a takaró ezeknek az embereknek egyszerűen a feje fölött van. És nem tudják, hogy mit csinálnak, de csinálják. És ma már el tudjátok képzelni, hogy milyen könnyű lesz, amikor az elragadtatás után, és a két tanú szolgálata után a templom fel lesz építve, milyen könnyű lesz ennek az embernek oda repülni, és elvégezni az ezzel összefüggő felszentelést, szó szerint oda beülni. Aki tanúja volt annak, hogy mennyire újongták őt, a 150. Zsoltárt énekelték neki minden erejük bevetésével, minden erőből a 150. Zsoltár hallelujával kezdődött, hallelujával végződött, és természetesen megtette az ő megjegyzéseit is. Ti vagytok a mi idősebb testvéreink, nagyon szeretünk benneteket. Ez ugye már egy olyan dolog, nem igaz? És ezeket a dolgokat nagyon alaposan megfigyeljük. Ezek a dolgok, amit alaposan megfigyelünk. Dániel prófétánál van egy nagyon fontos szó, ami így hangzik. Akik megszegik, vétkeznek a szövetség ellen. Azok megbuknak. Az új szövetségi gyülekezet időszaka alatt mindazok, akik nem hallgatnak az Úr szavára, az ez időre adott ígeüzenetre kudarcot fognak vallani, megbotlanak a sötétségben, és ugyanez lesz a helyzet Izraellel, vagyis a zsidó néppel is. Dániel 11.32. Csalafinta szavakkal hűtlenségre készteti azokat, akik megszegik a szövetséget, akik hajlanak a szövetség megszegésére. De az a nép, amelyik ismeri az ő Istenét, szilárdan megáll, és aszerint cselekszik. Vannak emberek, akik ismerik Istent, és ezek azok az emberek, akiket ő felismert. Egy hívő ember lényegi titokzatossága nem a fenkölt szavakban rejlik, hanem a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában, hogy Isten valóban ki lette neki nyilatkoztatva, hogy felismerte Istent vagy sem. És ez már párhuzamba állítható az ószövetségi ígével. Egyik testvér nem fogja tanítani a másikat, hanem mindannyian Istentől lesznek tanítottak, és felismernek engem, ezt mondja az Úr. Következetesen tehát, aki felismerte őt, azt ő is felismerte már. Ebben rejlik az egész titokzatosság, és amint tudjátok, hogy akik még mindig zavarban vannak Krisztussal kapcsolatosan, annak az Antikrisztussal kapcsolatban sem lesz tisztánlátása. Az isteni kinyilatkoztatás mindennel kapcsolatosan szükséges. Nem létezik más mód arra, hogy Isten titkaiba behatoljunk, vagy közzel kerüljünk Istenhez, hogy felismerjük, vagy megértsük őt, csakis az isteni kinyilatkoztatáson keresztül. És pontosan ez az, amit az Úr a Máté 13-ban kifejezésre juttatott, amikor példázatokban beszélt a sokasághoz, majd az ő tanítványaihoz fordulva, így szólt, nektek megadatott, hogy megismerjétek az Isten országának rejtelmeit, de amazoknak nem. Semmit nem tehetünk arról, hogy a legkedvezőbben esett ránk a sors. Semmit nem tehetünk arról, hogy Isten megszólított minket, magához vonzott, megkegyelmezett nekünk, minden bűneinket megbocsájtotta, megtisztított minket, és most megszentel bennünket az ő ígéjében, és belevezet bennünket az ő akaratában. Ezek Istenünk gondviselései és vezetései, amelyeket nem terveztünk, vagy még csak nem is sejtettünk, hanem amelyekben kegyelemben részesültünk. Ami a politikai helyzetet illeti, az Ezékiel próféta 38. fejezetében olvasható íge is beteljesedik a meghatározott időben, hogy a nemzetek együtt felvonulnak Izrael ellen, akkor, és ezt már most is észrevesszük, és talán itt röviden meg kell említenem. Azt ugye tudjátok, hogy Branham testvér egy bibliai próféta volt. Ő nem hasonlítható össze egy Mohameddal, vagy egy Schmidt Józseffel, vagy valamilyen más emberekkel, akik kinevezték és megkoronázták önmagukat prófétáknak, hanem egy Istentől küldött ember volt, elhivatott egy különleges szolgálatra elrendelten, látomásokat látott, víziókat, bizonyos események lezajlását látta, amelyek a végidőkben fognak bekövetkezni. És látta a többek között azt is, hogy az Egyesült Államok egy hatalmas támadással le lett rombolva hatalmas módon. És tisztában vagyunk azzal, hogy politikailag az egész dolog erre megy. És megmondom nektek, hogyan történik. A közvetlen ellenségeskedés Izrael ellen irányul, de mivel az Egyesült Államok komolyan vették, és továbbra is komolyan veszik az Izrael állam iránti elkötelezettségüket, ezért ők lettek a második számú támadás célpontja, igen, és pontosan erről van most szó. Egy szép napon, amikor eljön a végső elszámolás, amely feltételezhetően egyedül Izrael ellen szándékolt, napirenden lesz úgy, hogy háromszor lecsapnak egymás után következetesen. És ez az Egyesült Államok, második a Vatikán, majd az armagedoni csata. Ez lesz tehát az utolsó, a végső számadás. De amikor az utolsóra sor kerül, akkor Isten eldönti a harc kimenetelét, ekkor Isten közbelép, és akkor akkor beteljesedik, ami Ezékiel 37. fejezetének 22. versétől írva áll. És végrehajtom rajta az ítéletet dögvésszel és vérontással, felhőszakadás, özönvízszerű esőáradattal és jégeső által. Tüzet és kénkőt zúdítok rá, és seregeire, és a sok népekre, amely vele van. Így mutatom meg mérhetetlen hatalmasságomat és az én szentségemet, és így teszem magamat ismerté sok nép szemei előtt, hogy megtudják, vagy felismerjék, hogy én vagyok az Úr. Nem tudom, hogy Ezékiel 37-et vagy 38. fejezetét mondtam-e. Igen, úgy értem a 38-at, amit biztosan meg is találtatok. De azt megelőzően az 5. versben az áll, hogy kik lesznek közöttük, és ott szó szerint szerepel Líbia, perzsák, etiópok és líbiaik is vannak közöttük. Ennek így kell lennie. De ebből felismerjük, vagy felismerhetjük, hogy a konstelláció most valahogyan formálódik, hogy a dolgok kezdenek formát ölteni, úgy, hogy rá kell jönnünk, hogy mégis megérkeztünk az utolsó napok végére. Itt azt mondja a 7. vers végén. Fegyverkezzetek fel, és álljatok készenlétben, ti és a hozzátok összesereglett sokadalom, és légy te a vezérük. Egy kor elmúltával utasítást kapsz az évek végén, hogy egy háborúból megerősödöttek földjére betörj egy olyan néphez, amelynek lakói sok nép közül lettek összegyűrtve Izrael hegyein, amelyek állandóan elhagyatott hevertek, de most már kihoztam őket a népek közül, és már most mindnyájan biztonságban laknak. Akkor te leszel az, aki felvonulsz ellenük, betörsz, mint valami szélvihar, olyan leszel, mint egy viharfelhő, hogy beborist az országot, te és egész hadseregeit, és veled együtt a népek sokasága. Amikor hallottam, hogy a szovjet hadihajók már is kikötöttek ott, már is kipróbálják, meddig mehetnek, hová mehetnek. Pillanatnyilag ez egy tapogatózás, egy mintavétel, hogyha eljön az idő, akkor el tudjuk képzelni, hogy mi fog történni. Egy dolgot mindig vagy olyanon szem előtt tarthatunk. A bibliai proféciákat nem lehet és nem is szabad értelmezni. A bibliai proféciákat fel kell ismerni, látni és figyelemmel kell kísérni megvalósulásukat és beteljesedésüket. Ez a legfontosabb és a legvégső dolog. A magyarázkodás tévútra vezet, de a dolgok figyelemmel kísérése, ahogyan azok megtörténnek, majd a Szentírásban való újrabetekintés, még egyszer a szemeinket nyitva tartani, hogy észrevegyük, mi folyik politikailag és vallásilag. Ez az egyetlen módja annak, hogy garantáltan megkapjuk a tényleges tájékozódási irányt, az egyetlen módja annak, hogy 100%-osan tudjuk, hogy az irány helyén való. És ezért hálásak vagyunk Istennek, hogy a prófétikus íge úgy felragyog eme bibliai proféciák beteljesedésének idején, mint egy fényes ragyogó világosság a sötétségben. Előtte semmi nem ragyog, de amikor eljön az idő, a beteljesedés ideje, hogy a bibliai proféciák beteljesednek, hogy a Szentírás szakaszai beteljesedjenek, akkor kitűnnek, aztán felragyognak, aztán hirtelen látni lehet őket. Vegyük csak az Ézsaiás próféta könyvéből szóló ígéretet Naftali és Zebulon földjéről, ami sötétségben hevert. Fényesen ragyogó világosságot fogsz látni. Az Úr pedig átment a Jordán túlsó partjára, hogy ez az írás is beteljesüljön, és ott hirdette nekik az ígét. És amikor a világosságról van szó, újra és újra látjuk. Azokban a napokban, amikor Mózesnek ki kellett vezetnie Izrael népét Egyiptomból, egész Egyiptomot teljes sötétség borította. De Gósenben, ott, ahol az Isten népe volt, akiken beteljesedett az időre szóló ígéret szava, tehát ott fényes világosság volt. Miért? Mert ott Isten lépett közbe, ott Isten megerősítette az ő szavát, ott beteljesítette az ő ígéretét, amelyet több mint 400 évvel azelőtt Ábrahámnak adott volt. Ott világosság volt. A világosság mindig ott van, ahol Isten népe megtapasztalja és átéli a neki adott ígéreteket. Ott már nincs többé sötétség. Mi történt Jánossal? Ő észrevett, hogy nem én magam vagyok a világosság, hanem én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek a világosságról. Addig járjatok a világosságban, amíg van világosságotok. Sötétség borítja a földet, sötétség a nemzeteket, de rajtad felragyog az igazságosság napja. Isten világossága, a kinyilatkoztatott íge világossága, ahogy Péter megfogalmazza és mondja, a profétikus íge annál szilárdabban áll előttünk, ami fényes világosságként tündököl a sötétségben. A világosság ott van, ahol a profétikus íge, a profétikus eseményekkel, ahol az ígéretek átmennek a beteljesedésbe, ahol Isten üdvtörténelmet végez, ott van az isteni világosság, ott találtatik, ott van a kinyilatkoztatás, ott tisztán látás van, ott igazság van, ott többé nincs filozófálás, ott nincs többé teologizálás, nincs többé fantáziálás, ott megtapasztaljátok Istent, ott láthatjátok, ott hallhatjátok, és ott megtapasztalhatjátok. És azt hiszem, hogy mindannyian méltányosan mondhatjuk, hogy mi vagyunk azok, akik rendkívüli időket élünk. Egy olyan időszakban, amely soha nem volt még ennyire izgalmas, soha nem volt még ennyi eseményekkel elárasztva, mint éppen ez a generáció, amelyben most kiváltságosak vagyunk, hogy éljünk. És nem csak, hogy élünk, hanem Isten kegyelmében is élünk egyidejűleg. A kinyilatkoztatott ígének világosságában, vagyis világosságot kaptunk az isteni dolgokat illetően. Nem bizonyos könyvekből, hanem a Szent Szellem által kinyilatkoztatott könyvek könyvéből, mert hisszük, hogy ugyanaz a Szent Szellem, amely megnyugodott a prófétákon, rajtunk is megnyugszik, rajtunk mindazokon, akik hiszünk a prófétai ígékben, és hogy ugyanazon szellem által, ugyanarról az ígéről, és ugyanazon eseményekről ugyanazt a világosságot kapjuk. Mert Isten soha nem adhat két különböző kinyilatkoztatást egy és ugyanazon dologról. Ugyanabban a szellemben kell lennünk, és ez az Isten szelleme, amiben a próféták is voltak már. És a János evangéliumának 10. fejezetében találjuk azt a jól ismert ígerészletet, hogy mindazok, akikhez intéződött Isten ígéje, azok isteneknek lettek nevezve. Én ezt már részleteztem, és nagyszerű lett előttem, és az utolsó napig is az maradt számomra. Mi magunkba vettük az isteni szubstanciát, az alapanyagot. Nincsenek magyarázataink, nincsenek értelmezéseink, Isten szent ígéjét fogadtuk és vettük magunkba, mint eredeti magot, és minden mag a maga neme szerint igenis termést hoz. És az Úr azt mondja, hogy a mag Isten igéje. Következetesen Isten igéje tehát azért kerül a szíveinkbe, azért vettetik el szíveinkbe, hogy isteni gyümölcsöt teremjen, vagy hozzon életre. És ez a gyümölcs egy maradandó gyümölcs lesz, persze némelyik 60-szorossát fogja teremni, vagy 30-szorossát, aztán 100-szorossát. De egy dolog biztos, gyümölcsöt fog teremni határozottan. Isten ígéje azonban meg kell legyen öntözve a Szent Szellem által. Hogyha csak Isten ígéjét halljuk, az a fejünkhöz szállhatna. De amennyiben az íge, amit hallunk, behatol a szívünkbe, és a szellem képes lesz azt átlényegíteni bennünk, és életre keltetni, akkor felragyog a világosság, és akkor élet lesz belőle, a Szentírás szava szerint ő benne volt a világosság, vagy ő benne volt az élet, és az élet lett az emberek világossága. A világosság és az élet mindig együtt jár. Minden, aminek fejlődnie és léteznie kell, annak szüksége van a világosságra. Ezért Isten világosságot adott nekünk ebben a prófétikus íge szerinti az estvéli időben. Most már csak egy dologra kell ügyelnünk, vagy figyelemmel lennünk, hogy a többi olyan dolgok, ami minket, mint gyülekezetet érint, és ami erre a nagy napra való felkészülésünkre utalással van, hogy ott sem maradjunk híján. Hogy az isteni szeretet, amely egyedül a Szent Szellem által lehet kiárasztva a szíveinkbe, valóban ki legyen árasztva. Miközben éppen emez Isten tisztelet megkezdése előtt arra gondoltam, hogy itt ebben a gyönyörű szállodai étteremben együtt lehetünk, a következő gondolat jutott mégis eszembe. Egyszer majd, egy szép napon össze kell jönnünk itt-ott a házakban is, és át kell imádkoznunk, amíg mindenki igazán meg nem tapasztalja egyen-egyenként Istent, ennek az időnek el kell jönnie. És nagyon jó lenne, ha majd azok a házak, amelyekben majd összegyűlünk, nem sorházak lennének, hanem egy kis távolság lenne egyik háztól a másikig, mert vannak olyan emberek is, akik ugyan hangosan imádkoznak. Ezt azonban igazán nem félvállról mondom, ez nagyon is a szívügyem, hogy szeretném mindazokat, akik Isten szavát az én számból hirdetve hallották, újra az Úrral együtt látni. Nem engedhetem meg magamnak, hogy kihagyjak egy olyan dolgot, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy átalakulhassunk és felvétessünk az Úr elé. És ehhez a Szentírás szava szerint szükséges, hogy Isten ereje, amely feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, hogy bennünk lakozzon, és akkor, abban a pillanatban, amikor Isten harsonája megszólal, és az arkangyal hangja hallatszik, akkor átalakulhassunk, hogy felvétessünk, illetve elragadtathassunk az Úr elébe. Ez kell, hogy legyen ennek az utolsó isteni ígeüzenetnek a végeredménye, mert hogy ez az utolsó ígeüzenet, annak tudatában vagyunk, vagy azzal tisztában vagyunk. Az utolsó gyülekezeti korszak, az utolsó idő, az utolsó nemzedék, hogy ez meddig fog tartani, az nem irányadó, erre mi nem kötelezzük el magunkat. Nemrégiben kiszámoltuk a nemzedékeket az angol körlevélhez, és ezek mind olyan különbözőek, hogy az ember csak csodálkozni tud rajta. Tehát ne rágódjunk az éveken, ismerjük fel az idők jeleit, és tanuljunk belőlük ahogy az Úr mondta, amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok elkezdődnek megvalósulni, emeljétek fel a ti fejeiteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti szabadulásotok, vagy megváltásotok. És a Máté evangéliumában, a 24. fejezetben ez áll az utolsó napokra való hivatkozással, és az emberek folyton úgy tüntetik fel, mintha az örökké való lenne, és az is maradna. Itt azt mondja a Máté 24. fejezete, 7. verse, 24. fejezetének 7. verse, mert egy nemzet támad a másik ellen, és egyik ország a másik ellen, éhínségek is bekövetkeznek, és földrengések itt-ott, de mindezek csak a vajudások, vagy a nehézségek, vagy nyomorúságok kezdetei. Ha figyelembe vesszük ezt az egy dolgot a vajudással kapcsolatosan, amikor elkezdődnek a fájdalmak, akkor bizony a szülésben van már jelentve valamiféleképpen. Akkor igen, az élet hamarosan kibontakozik. És látjuk, és ez Branham testvér világosan és egyértelműen kimondta. Az első világháború vajudásai, a vajudások a második világháborúból, és aztán a vajudások elkezdődnek utoljára, és aztán valami megszületik. Itt azzal vagyunk szembesítve, hogy ezek a körülmények a vajudások kezdetei. Tehát nem a vége, hanem a bevezetője annak, ami az utolsó napokban kell bekövetkezzen. És Pál, az apostol és próféta az új szövetségben azt írja az első Tesalonika 5. fejezetének 3. versében, amikor azt fogják mondani, hogy béke és biztonság van, akkor hirtelen pusztulás éri őket, mint a gyermeket váró asszony vajudása. Itt azt mondja az Úr, hogy mindez csak a vajudás kezdete, és Pál apostol felkapja és magáévá teszi a vajudás szót, amikor azt írja, hogy amikor azt mondják, hogy most létrejött a béke és a biztonság, akkor hirtelen utoléri őket a pusztulás, mint a gyermeket váró asszony vajudása. Ma már nem csak az kerül címlapokra, hogy mi történik Amerikával vagy a Közel-Kelettel, hanem a béke és a biztonság is meghatározó. És majdnem nem lehet elhinni, de egy kis történelmet én is olvastam, vagy hallottam, hogy már a mai Közép-Európa alapító atyái is egy olyan Európát akartak, ami egészen az Urálig elér. És furcsa módon Gorbacsov néhány nappal ezelőtt Kelet-Berlinben azt mondta, hogy nekem egy olyan Európáról van elképzelésem, amely az Urál hegyéig elterjed, vagy kiterjed. Nem tudom, hogy utána nézette, hogy Charles de Gaulle ugyanezt mondta. És én meg tudnám mutatni nektek prófétai módon, ez a következő kiadványban lesz, hogy Kelet-Európának be kell jönnie, mint a 10 szarvnak, és közös ügyet fog vállalni a fenevaddal, és rendelkezésére bocsátja a hatalmát, mindaddig, amíg Isten szavai be nem teljesülnek, és akkor feltámad bennük a harag, és akkor elégítik a dolgot tűzzel, és kitakarítanak mindent. De látjuk, hogy ezen a ponton is valahogyan figyelnünk kell a dolgokat ezekben a napokban. Nem csak a vallási területeken, hogy mi történik, hanem politikailag is, hogyan alakulnak a dolgok, és mi van kibontakozóban. Mert ebből megtudhatjuk, hogy mennyire előre haladottak a fejlemények. Visszatérve arra, ami minket érint. Amennyire én tudom, vagy ismert előttem, mi az Úrnak szenteltük az életünket, neki élünk, ahogyan csak tudunk, neki szolgálunk, ahogyan csak tudunk, az időnket az ő rendelkezésére állítjuk, de mi a helyzet az engedelmességgel, mindazzal, ami ezzel együtt jár, mi a helyzet bensőleg velem, veled, velünk minnyájunkkal, ha minnyáján Isten közvetlen jelenlétében találjuk magunkat átültetve, nem csak távolról gondolunk Istenre, hanem az ő jelenlétében látjuk magunkat áthelyezve, milyen lehet így a helyzet velünk kapcsolatosan. Van-e szívünkben örömteli bízalom, az örömteli bízalom az Úr visszajövetelének várását illetően? És ennek is el kell jönnie, hogy azok a dolgok, amelyek visszatartanak minket, amelyek terhelnek minket, amelyek akadályt jelentenek számunkra, ezekkel is fel kell számolnunk, hogy szolgálhassuk az Urat, és örömmel várjuk az ő visszajövetelét. Ez annak bizonyítéka lenne, hogy a mennyasszony és a vőlegény egy bensőséges kapcsolatban állnak egymással, vágyakoznak egymás után. János akkor azt mondhatta, aki a mennyasszony, az a vőlegény, de a vőlegény barátja hallja a mennyasszony újongását, és azt mondja, ez az én örömöm most lett tökéletessé. Ha már a kegyelmi idő kezdetén a Jézus Krisztus első eljövetelekor létezett az úttörő körül egy sokaság, akiknek ujongása hallatszott, hogyan lesz ez most az Úr második eljövetele előtt, amikor lelkünk vőlegényét várjuk, milyen legyen a mi esetünkben? A Jakab apostolnál ezt olvassuk, ne sóhajtozzatok egymás ellen, kedves testvéreim, még csak ne is sóhajtozzatok, mert közel van az Úr eljövetele. El kell jutnunk odáig, hogy eltávolítunk a szívünkből mindent, ami káros a szellemi életünkre, ki van ragadva a szívünkből, ahogyan ezt nem régiben már figyelembe vettük, hogy Isten egy új szívet és egy új szellemet, egy a szellem által kimunkált új isteni életet adhatna nekünk már itt ebben a földi porhüvelyben. De hadd mondjam el azt is nektek, hogy azok az emberek, akiknek Isten megkegyelmezett, normálisan és józanul fognak eljárni és viselkedni. Különösen a Branham testvér esetében láttuk ezt, aki Isten annyira tehetséges embere volt, de ugyanolyan józan és kiegyensúlyozott is maradt, mint minden más normális állampolgár. Ki tudná elképzelni, hogy egy Branham testvér Lowellben, Kentucky közelében, a szállodám mellett elautózik, és felhív engem, és azt mondja, Frank testvér, szállj be, elmegyünk most együtt vacsorázni. Számunkra, akik ismerjük őt az Isten tiszteletekről, a magnószallagos prédikációkból, azt mondanánk, ez egy olyan ember, aki a szószékeken állt, de a mindennapi életét csak messziről nézve élvezte. De éppen, hogy nem így volt a helyzet. Volt humorérzéke, tudta, mikor mit kell tennie, volt tappintata, megvolt benne minden, ami a fizikai élethez és a gyakorlathoz hozzátartozik. Szeretteim, egy olyan ember, aki szellemi módon meg lett áldva Istentől kifolyólag, nagyon is világosan és józanul gondolkodik. A politikusokkal a politikáról, a sportolókkal a sportról, a horgászokról a halászatról, azokkal, akik motorcsónakot vezetnek, vagy jogosítvánnyal rendelkeznek, vitorlásjachtról beszélgetni, vagy bármi másról is. Nem vagyunk földön kívüliek, de együtt tudatában vagyunk annak is, hogy nem ehhez a világhoz tartozunk. Nem ritka eset, hogy a hívők már az első beszélgetés során elrontanak mindent a hitetlenekkel való társalgás beszélgetés során, mert nem képesek normálisan gondolkodni, normálisan reagálni, normálisan kommunikálni. Már az első beszélgetés során mindent tönkretesznek, aztán csodálkoznak és azt mondják, hogy a szívek megkeményedtek. De hogy azt nem látják, hogy valahogyan mégis ők voltak azok, akik átkázoltak a szíveken, hogy túlerültették a dolgokat. Minden tekintetben higgadtaknak és egyértelműeknek kell lennünk. És azt is tudjátok, hogy Branham testvér éppen a természetből és a mindennapi életből merítette a példákat újra és újra. Ezt szem előtt kell tartanunk. Ha már is úgy kezdjük az emberekkel, miközben azt mondjuk, figyeljetek, itt a végidő, az Úr hamarosan eljön, de hiszen ezek még az ABC-t sem ismerik annak, amiről beszéltek. Tehát valóban szükségünk van arra, hogy minden tekintetben kegyelmet kapjunk az Úrtól, hogy hogyan lehet beszélgetni az emberekkel. Ha egy teljesen hitetlen ember áll előttünk, akkor teljesen másképp fog alakulni a beszélgetés, mintha olyan valakivel beszélgetünk, aki már valamilyen közösséghez tartozik. Meg kell engednünk az Úrnak, hogy kegyelmet adjon nekünk ahhoz, hogy megnyerjük az embereket Krisztusnak, és a beszédeinknek végül is szívnyerőnek kell lennie, és a szavaink ez esetben termékeny talajra fognak hullani. Azt óhajtanám, hogy mindannyian, Isten minden egyes gyermeke még egyszer ugyanúgy meg lehetne áldva, és ugyanúgy fel lehetne használva az Úr által, mint a kezdetekben. Nem csak egy, hanem valóban a hívők egész sokasága. Hogy ne roncsunk el semmit egymás között sem. Tudjátok, néha vannak különböző nézeteink, és mi itt Európában néha megiszunk egy pohár bolt az étkezéshez. És Pál apostol szerint ez még a gyomornak is jót tesz. Ha én Amerikában meginnék egy pohár bort, örökre a pokol legalsó bugyrába kárhoztatnának. Ez egyszerűen így van? Így aztán alkalmazkodnunk kell minden tekintetben. Volt egy időszak az életemben, amikor a Biblia azon szakaszát hangsúlyoztam, hogy aki a világosságban jár, az nem zavartatja magát. Majd hallottam egy Perry Greent, aki azt mondta, figyelj, a bor jobb, mint a víz. De ha neked elég a víz, én megiszom a boromat. Ma fordítva csinálnám. Ma azt tenném, amit Pál apostol írt a rómaiaknak. Ha én evésemmel és ivásommal egy testvérem számára megbotránkozás tárgyává vagyok, válok, akkor az örökkévalóság nem eszem, vagy iszom ezt, vagy amazt. Mindannyian ismeritek a rómaiakhoz írt levelet. Tudjátok, időnként meg akarjuk határozni a szentírásokat úgymond, hogy odaillő legyen ez is és amaz is. A lényeg az, hogy legyen egy érettség a mi hit életünkben, ami megjegyezhető, hogy igazán mindenekké váljunk minden ember számára, és menjünk mi egy mérföldet előbb velük, ha azt akarjuk, hogy utána ők is egy mérföldet járjanak velünk. Mert amit mi helyén valónak tartunk a világ dolgaiban, az helyén való a mi szemeinkben. De ha ezáltal megbotránkozást okozunk másoknak, hogyan akarunk majd felelni érte? Ezt csak azért említem, hogy hangsúlyozzam ezt a pontot, hogy bár Isten megajándékozhatna kegyelemmel és bölcsességgel, hogy megnyissuk a szánkat, hogy a megfelelő módon tudjunk beszélgetni az emberekkel. Ezt kívánom magamnak, és ezt kívánom mindenkinek, és egy dologgal tisztában vagyok, hogy az emberek között óriási az éhség. Még most is ott Jamaikában volt egy óriási prédikátor, aki a szombatról beszélt, és a fenevad bélyegéről, és néhány ezer ember összejött, azt mondták nekem legalábbis, hogy hallgassák meg őt. amint erről beszél. De azután ugyanazok az emberek, akik megrendezték az egészet, oda jönnek Frank testvérhez, és megkérdezik tőlem, hogy helyén való ez mind. Avagy a fenevad bélyegét, amiről a jelenések könyvében írva van, abban kereshető-e és megtalálható-e, ha nem tartja meg valaki a szombatot, és így jön, aminek jönnie kell. Nincs tisztánlátás, és nincs kinyilatkoztatás az emberek között. Tudni akarják, hogy mi ez a szám. Tudjátok, a 666-os számról van szó, és aztán kapcsolatban van hozva a számítógéppel New Yorkban, és ott van az egész történet. Vagy Európában, Brüsszelében van. Számomra ez semmit, sem ott nincsen. A dolgokat isteni kinyilatkoztatáson keresztül kell látnotok, és most mondok nektek valamit. Ez hálára késztet bennünket a Branham testvér szolgálatáért, akit Isten felhasznált arra, hogy ezeket a dolgokat valóban isteni világosságban feltárja számunkra, hogy az összefüggéseket érthetővé tegye előttünk, és úgy vélem, még ha mi mindnyájan nem is lennénk képesek másoknak olyan egyértelműen megmondani, ahogyan állnak a dolgok, vagy valójában van, de számotokra, hiszen magatoknak tudjátok, nem igaz? Mindenki tisztában van vele önmagának. Ez sok szellemi dologgal van így. A magunk számára tudjuk, de másoknak megmagyarázni az már egy kicsit nehezebb. És esetenként nem is olyan biztos, hogy a köznépnek a feladata másokat felvilágosítani. A mi feladatkörünk az lesz, hogy elmondjuk az embereknek, amit Isten tett, majd meghívjuk őket az íge hirdetést meghallgatni, hogy hallják Isten ígét, Isten szelleme által magyarázatot kapjanak az ígéből. De a kérdést minden hívő körökben felteszik. Fel sem tudjátok fogni, nagyon égető kérdések vannak napjainkban, hogy mi a fenevad bélyege, és mi ez, és mi amaz. Mindig a jelenések könyvéről, a kinyilatkoztatásról van szó. És amikor meghallgatjuk magunknak, hogy olyasmit mondanak, aminek voltaképpen semmi köze az egészhez, akkor el tudjátok képzelni, hogy mi zajlik le a szívünkben. Aztán csak arra gondolok, ó Istenem, ajándékozz meg engem, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel és azzal a lehetőséggel, hogy az igazságra éhező és szomjazó emberiségnek, akiknek joguk van hallani az igazságot, hogy ezt az isteni igazságot valóban még egyszer, mint trombita szóval harsogtathassuk. Ez a szívem legnagyobb vágya, és hiszem, hogy Isten kegyelmet fog adni abban a bizonyos időben, amikor eljön az erre való idő. Hiszem, ahogy Branham testvér is mondta, hogy ebből az utolsó ígeüzenetből nem születik egy új szervezet, hanem az Úr mennyasszony gyülekezete lesz összegyűjtve általa. És ez az az idő, amelyben feltevődnek a sok kérdések. Tegnap felhívtak és megkérdezték tőlem, és a kérdés a következő volt. Frank testvér, te azt mondtad, hogy még mindig úgy hiszed, hogy az aratás ideje még nem érkezett el. És a kedves testvér azt mondta, szeretnélek emlékeztetni téged a Szentírásra, ahol az Úr azt mondta, hogy úgy lesz, mint a Noé napjaiban. És te még mindig arra vársz, hogy az emberek hozzá legyenek csattolva, hozzá legyenek téve. Igen, mondom, testvér, elolvasnád légy szíves újra a szövegszakaszt, és azt mondtam, de kérlek, most olvasd el pontosan ezúttal. Néha olvashatunk dolgokat, és azt hiszük, hogy már értjük a dolgokat, de még messziről sincs így. És tudjátok, hogy mi állott írva? Hogy amint volt a Noé napjaiban. Ugye arról szó sincs, hogy hányan voltak a Noé napjaiban, avagy nem jól olvastam? De hiszen ez egy égig érő különbség, hogy azt olvasom a Bibliában, hogy ahogyan volt a Noé napjaiban, úgy lesz az emberfia kinyilatkoztatásának a napjaiban is, vagy ha valaki azt akarja nekem mondani, hogy ahányan voltak a Noé napjaiban, annyian lesznek az emberfia napjaiban is. Ez nem a Bibliában áll, hanem az emberek fejeiben. És ezt meg kell különböztetni. Isten kegyelméből megtanultuk, hogy a Bibliát újra és újra és újra elolvassuk, és azt mondjuk, Uram, segíts minket, könyörülj rajtunk, miközben olvassuk a Te ígédet, ajándékozz meg tisztánlátással ebben a kérdésben. Észreveszitek, hogy még a Szentírása olvasása közben is milyen gyorsan el lehet térni jobbra-balra, elhatározzuk és lerögzítjük ezt vagy amaszt olvasás közben, és hirtelen elakadunk, vagy megrekedünk. Nem, hadd bízzuk az Úrra az egészet. Én igazából nagyon hálás vagyok az íge világosságáért és egyértelműségéért, azért, hogy az íge abszolút érthető minden tekintetben, egy bolond sem tévedhet el benne. Látja az útját, és nem bukik el rajta. Ézsaiás azt mondja a 3. fejezetben, ez egy kiépített, fenséges út, és aki azon jár, nem fog elesni. Teljes szívünkből hálásak vagyunk Istennek, hogy most is olyan a helyzet, mint a Noé napjaiban volt, ezt mindannyian tudjuk. De mi tényleg hisszük a dolgot és elnézést, ha negyedszer is szóba hozom Branham testvért, de életében az egyik legcsodálatosabb élményben volt része, amikor az ő testéből ki lett ragadva és lett ültetve, vagy átkerült a paradicsomban, és akkor ott látta ezt a hatalmas, felszámlálhatatlan fehér ruhás sokaságot, akik fehérbe öltöztettek. És aztán azt mondja befejezésül, amikor megkérdezte, hogy kik ezek mind, és a felelet az volt, ők azok, akik a te szolgálatod által lettek hívőkké. És igen, egy testvérnő, aki már 92 éves volt, jól tudom-e testvér, bizonyára azt mondta, ha te nem mentél volna el, én nem lennénk itt. Tudjátok, amikor az ember ilyen utazásokat tesz, az nem hasonlítható össze valamilyen fizikai munkavégzéssel. De majd, amikor akkor a túlsó parton újra találkozunk mindazokkal az emberekkel, akik itt az Úrhoz lettek vezetve, akkor egyáltalán nem fogunk gondolni az ezzel járó viszontagságokra, hanem együtt fogunk örülni velük, hogy mindenkor az Úrral lehetünk. És legyetek egyszer őszinték, amennyire hálásak vagytok ti azért, hogy Isten elhívott titeket, megbocsátott, elfogadott, bűnbocsánattal megajándékozott, örök életet adott nektek, éppen annyira hálások mások is. És azt, amit mi itt soha nem tudunk megjeleníteni, mert a mentalitásunk nem annak megfelelő, azt az ottania kifejezésre tudják majd juttatni. Az ilyen emberek magukon kívül vannak, amikor egy prédikációt hallanak, és amikor sor kerül az imádkozásra, akkor kórusokban imádkoznak. Az emberek százaival imádkoznak, és dicsérik, magasztalják az Urat, mert hallhatták, tudomásul vehették az Úr szavát. Mi néha a csendességben megbeszéljük ezt Istenünkkel, de hadd helyezzem még ezt a szentírási részt a szívetekre. Az, amivel telve van valakinek a szíve, a szája is túlcsordul tőle. Ha a szív tele van, a száj is túlcsordul. Ha Isten megtölti szellemével, szavával, hogyan hallgathatnának az ajkaink? Egy énekíró írja, ha az ajkak hallgatnak, és szívem mégis imádkozik, és gondolataim mindig az ég fele szállnak. De mi van még megírva, hogy mutassuk be az Úrnak a hálaadás áldozatát, tudniillik ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét dicsőíti. Tehát az az ember, aki kapott valamit az Úrtól, megköszöni neki. Ez már a földiekben is így van. Ha kapunk valakitől valamit, megköszönjük azt az illetőnek tisztességesen. Így akarnánk ma is tenni. Nem lehetünk hangosak, nem is kell, hogy azok legyünk. Isten egy élő Isten, mindenütt jelen való Isten, nem hasonlítható össze egy Baállal, ahol a papoknak kiáltozniuk kellett. Nem. A mi Istenünk nem alszik, és nem szunnyad. Ő hallja, látja, ismeri a te és az én lelkem kiáltását. Ő tudja, hogy hűségesen akarjuk őt szolgálni. Szeretnénk bevetni magunkat ő érette, bármi áron is. És ezt az ége üzenetet, amellyel megbízott bennünket, mi tovább akarjuk juttatni. Ha ezt néhányszor megemlítem, az csak azért, mert valóban nagyon a szívemen viselem. A rövid beszélgetésből Müller testvérrel és a többi testvérrel folytatott rövid beszélgetésből tudom, hogy ez nem csak az én szívemben van, hanem mindannyiunk szívének ügye. Hogy ez a kinyilatkoztatott, életre keltetett, Isten által megvilágosított ége közhíri legyen téve az egész világon. Én mondom nektek, semmi sem hasonlítható össze ezzel. És most azok az emberek, akik esetleg nem ismerik a dolgot, és nem jártasak benne, ezt túlzónak, hogy ne mondjam, elbízakodottnak ítélhetik. De ez nem így van. Kegyelemből vagyunk azok, akik vagyunk, és ez Isten munkája mi bennünk. Ti kerestétek őt, vagy ő keresett meg benneteket? Ő volt az, aki megkeresett minket. Ő bocsájtott meg nekünk, kegyelemben részesített, örök szeretettel szeretett minket, és örökkévaló szeretetéből, szintiszta jóságából és irgalmából magához vonzott minket. Így hallottuk a bevezető ígeversekben is, mert megjelent nekünk az Isten üdvözítő kegyelme, amely minden embernek üdvösséget hoz. Az üdvösség Jézus Krisztusban, ami Urunkban fel lett ajánlva. Elolvashatjátok az apostolok cselekedeteiben, hogy nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének, csak a Jézus neve. Az üdvösség el lett juttatva hozzánk, de mindannyiunknak el kell fogadnunk, mint ajándékot, mindannyiunk személyesen, egész személyesen. És Isten megváltásának ezen személyes elfogadása, ami Urunkban, Jézus Krisztusunkban elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Isten gyermekévé váljunk. Mert így van megírva a János evangéliumának első fejezetében, ahányan pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé legyenek, tudnék azoknak, akik hisznek az ő nevében. Nem egy egyház, nem egy szabad egyház, sem egy vallási közösség, sem egy gyülekezet, nem beszélve egy szektáról, vagy valami bármi másról, nem kínálhatja fel az Istenit az embereknek. Egyedül Isten békített ki minket önmagával a Krisztusban, és megkegyelmezett nekünk. Krisztusban megjelent nekünk, így neked és nekem Isten kegyelme, ahhoz, hogy birtokba vehessétek, be kell fogadnotok az Urat, mert ő vele együtt Isten mindennel megajándékozott bennünket. Így van megírva. Hogy ne ajándékozna nekünk Isten ővele együtt mindent, amit ő meg is tett. Ő mindennel megajándékozott minket, ami szükséges az Isten félő élethez, és lényegében az üdvösséghez. Mindezzel megajándékozott bennünket Isten a Krisztusban. Amennyiben még nem rendelkezünk vele, vagy ha még nem lett nyilvánvalóvá az életünkben, akkor talán, mert a hitetlenség útját állja, vagy a gyávaság miatt, vagy bármi legyen az, de ajándékozva meglettünk vele. Most el kell fogadnunk, és Isten segítségével a legjobbat kell kihoznunk belőle. És mondom nektek, ha azt, amivel Isten megajándékozott bennünket, rábízzuk, akkor ő először megállhat bennünket, és azután áldássá állíthat oda bennünket. Bár lenne, hogy ezek a szavak és ezek a kifejezésre juttatott gondolatok a szívünkbe hatoljanak, hogy ez az Isten tisztelet és gyümölcsöt teremjen az örökkévalóság számára. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Meghajtjuk fejeinket, behunjuk szemeinket, kitárjuk szíveinket Istenünk előtt, akinek jelenlétében állunk. Ő mindent lát, mindent hall, mindent tud. Ő vizsgálja a szíveinket, a veseinket, messziről is ismeri gondolatainkat. Dávid azt mondja a Zsoltár 139. részében, te tudod, ó Uram, hogy ülök-e, vagy felálltam. Az Úr tudja, hogy azért álltunk most fel, hogy találkozzunk vele, hogy beszélgessünk vele imádkozás közben. Ha van közöttünk valaki, aki még nem hívta az Urat segítségül, aki még nem esedezett tudatosan bocsánatért és kegyelemért, szeretett kedves szív, hadd legyen neked is megmondva, az Isten országába bele kell születni. Nincs belépés, nincs csatlakozás, nincs más módja annak, hogy bejussunk, csak ahogy az Úr Jézus, ami Urunk mondta, ha valaki nem születik újjá, előfeltétel, különben nem láthatja meg az Isten országát. Az a célunk, hogy az emberek újjászülessenek, és ahogy a prófét az Ószövetségben kifejezésre juttatja, mint a harmat a hajnalban, frissen és elevenen jöjjetek elő. Fogadjátok magként magatokba Isten ígéjét, és erősítsétek meg, igenéljétek ezt a szívetekben. Adjatok fel minden ellenállást, minden visszautasítást, és mondjátok, Uram, még ha nem is értek meg mindent, be akarom fogadni, el akarom fogadni, be akarlak engedni téged az életembe. És ez meg is fog történni. Mert így hangzik az ígéret, a Joel próféta által adott ígéret, amelyet Péter pünkös napján megismételt. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözülni fog. Aki ma Jézus Krisztus segítségül hívja, és szívből képes kimondani, ó Jézus Krisztusom, te Isten fia, könyörülj rajtam. Bocsásd meg nekem a vétkeimet, a bűneimet, légy irgalmas hozzám, fogadj el, és tégy magadévá engem. Az Isten igének az alapján megvan a garanciánk, és az ígéret, hogy üdvözülni fognak, és hogy meg lesznek mentve. Most pedig rendezzük ügyeinket mindannyian, mindenki személyesen Istennel. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, szívemből köszönöm neked, hogy újra láthattam szeretett testvéreimet és a testvérnőket. Valamint az újonnan csatlakozott barátokat. Hűséges Urunk, számunkra az ügy szent, számunkra értékes, becses, tudjuk, hogy minden ezen múlik. Hűséges Istenem, mi nem csak általánosan akarunk hinni, hanem úgy akarunk hinni, ahogyan azt a Szentírásban mondtad. Hűséges megváltunk, köszönjük neked a Golgatát, hogy a te véredet és életedet odaadtad, hogy megválts bennünket. Te megfizetted az áldozat árát, meglettünk békítve Istennel. Kilettünk ragadva a halálból, a kárhozatból és a pokolból, és úton vagyunk a menny fele. Köszönjük ezt neked, hűséges Istenem, köszönöm neked a lehetőséget, hogy itt lehetünk összegyűlten. Köszönjük neked a szabadságot, amellyel még rendelkezünk. Ó Istenünk, egész Európáért, keletért és nyugatért együtt kegyelemért kérünk téged. Különösen a közel-keletért, és különösen az összes arab népekért kérünk téged. Hűséges Istenem, ott is lesznek olyan gyermekeid, akiket össze tudsz gyűjteni, mert azt mondtad Ábrahamnak, hogy Ismállel kapcsolatosan is meg foglak hallgatni, és 12 fejedelem fog belőle származni. Hűséges Istenem, még gyűlöletet és ellenségeskedést látunk ott, de te vagy a mi békességünk, és azok az emberek, akik felismernek és megtapasztalnak téged, békességben élnek Istennel, békességben élnek egymással, békességben a te népeddel. Szeretett Urunk, szívünkből imádkozunk minden népekért, nyelvekért és nemzetekért. Kínáért is, Oroszországért is, mindenkiért, bár csak még egyszer kegyelmet adnál, és egy rövid időre lebontanád a mai kerítéseket és akadályokat, vagy tedd lehetővé közvetítések által, hogy a te szent szavad a nemzetekbe eljusson. Neked vannak eszközeid és módszereid. Köszönjük neked ezt. És csak egy dolgot kérünk tőled. Tarts meg minket a te kegyelmedben, tarts meg minket a te akaratodban, a te ígéd keretei között, a te szellemedben, ó Uram, és kovácsolj össze minket szilárdan és bensőségesen. Szeretet megváltunk, különösen köszönetet mondunk a te szabadért, amely olyan drágává vált számunkra. A te kegyelmedért, az üdvösségért, azért a kiváltságért, hogy a te tulajdonaid lehetünk. Kerülje el figyelmedet minden emberi gyengeség és gyarlóságunk, kérünk, és koronázz meg minket kegyelemmel és irgalommal. Szeretett Uram, te közel vagy hozzánk, te jelen vagy, megköszönöm neked. Hűséges megváltó, ez az idehozott zsebkendő, amely arra lett szánva, hogy át legyen adva az illetékes személynek, legyen, hogy a te áldásod és a te erőd kísérje azt, és a hit ki legyen eszközölve, és Isten válassza ne maradjon el, és az Úr áldása nyugodjon meg az illető személyen. Hálát adunk neked, te hűséges Isten, és megemlékezünk mindazokról, akik kísértések között vannak, akik nyomorúságban sínylődnek, akik betegek, Uram, akik megfenek lettek. Brandstetter testvért is elődbe helyezzük, ó mennyei Istenük, köszönjük neked, hogy irgalmas vagy. Köszönjük neked a te jelenlétedet. Te meghallgattál és megáldottál minket. Az utolsó útazásomért is teljes szívemből köszönetet mondok neked, ó hűséges Istenem. Te még mindig megnyitod az ajtókat, még mindig megnyitod az emberek szíveit, hogy meghallják, befogadják és elhiggyék a te szavadat. Köszönöm neked az én testvéreimet, azokat, akik szívük ügyévé tették Isten munkáját, és hűségesen támogatják azt. Kegyelmed gazdagságából te vagy az, aki megfizetsz, és megáldod őket kegyelmed gazdagságából. Téged mindenható Isten illet a dicséret és a tisztelet, a dicsőség és az imádat, mind örökkön örökké. Amen.